reggeli személy.
Hegedűs Dániel, külpolitikai elemző, a German Marshall Fund regionális igazgatója a vendégünk. Köszönjük szépen, hogy eljöttél.
Szerbusztok, üdvözlöm a hallgatókat.
És a magyar külpolitika lehetőségeiről, lehetséges változásairól, meg a esetleges jó magyar külpolitikáról fogunk beszélgetni, de mielőtt elkezdenénk, a hallgatókhoz fordulok, meg a YouTube nézőihez. A Klubrádió túlélési gyakorlata ugyanis folyamatban van, és a következő hetekben várjuk a támogatásukat annak érdekében, hogy a Klubrádió a következő fél évben is működni tudjon. A klubrádió.hu-n, illetve itt a YouTube-on is a videó alatt megtalálják a lehetőségeit annak, hogy hogyan tudnak bennünket támogatni. Ezt nagyon-nagyon szépen köszönjük. Önökön múlik, hogy lesz-e Klubrádió, és lesznek-e még ilyen hasonló, várhatóan jó színvonalú beszélgetések, amit most mi itt folytatni fogunk. Én azzal szeretem volna kezdeni, hogy el tudnád-e azt mondani, vagy tudnád-e definiálni külpolitikai szempontból a magyar érdeket?
Ez egy nagyon érdekes kérdés. Lehet, hogy egy picit hátrébb lépnék, és nem a magyar érdeket definiálnám, hanem talán arról beszélgethetnénk, hogy hogyan lehet a nemzeti érdeket meghatározni a külpolitikában. És ez egy olyan kérdés, ami most már azért így évtizedek óta foglalkoztatja a nemzetközi kapcsolatoknak az elemzőit és kutatóit. És szerintem azt mondhatjuk, hogy erre két lehetséges irány van. Az egyik, ami viszonylag egyszerű, és azt gondolom, hogy konkrét taktikai szintű kérdésekben egyébként viszonylag jól alkalmazható. Tehát van egy objektív nemzeti érdek abban, hogy például egy ország ne függjön túlzottan egy darab energiaexportőrtől. Van egy nemzeti érdek abban, hogy egy ország tudja maximalizálni mondjuk a számára rendelkezésre álló gazdasági erőforrásokat, férjen hozzá, hogyha Európai Uniós tagállamról van szó például az uniós pénzekhez. Itt viszonylag minden állampolgár számára jól és egyszerűen érthető és meghatározható, hogy mi a nemzeti érdek. Viszont azt gondolom, hogy emellett van egy sokkal fontosabb és stratégiai jellegű irány is, és ez pedig az, hogy nem tudjuk, mi az a nemzeti érdek. De tudjuk, hogy egy társadalomban hogyan lehet konszenzust kialakítani róla. És ez pedig az, hogyha a politikusoknak a szintjén, a közbeszédben, a társadalomnak a szintjén van egy nyilvános és transzparens vita és közbeszéd arról, van egy demokratikus akaratformálás, hogy a társadalom hol is látja egyébként a saját nemzeti érdekeit. És azt gondolom, hogyha ez a nyílt vita vagy szakmai párbeszéd egyébként nincs jelen egy társadalomban mondjuk a meghatározó külpolitikai orientáció tekintetében, akkor nem lehet a nemzeti érdekre hivatkozni. Tehát nyilván sokan mondják, hogy a 90-es évek elején sem volt feltétlenül egy mély társadalmi párbeszéd Magyarországon arról, hogy milyen mértékben kívánja a magyar társadalom a nyugati, NATO vagy európai integrációt, viszont volt egy szinte a teljes politikai spektrumot lefedő elit konszenzus ezzel kapcsolatban. Viszont 2010 óta azt látjuk, hogy sem elit konszenzus egyébként nincs a magyar politikai körökben arról, hogy az országnak most akkor valóban egy ilyen multivektorális hintapolitikát kell folytatnia, és egyre közelebbi kapcsolatokat kell kiépítenie mondjuk Oroszországgal vagy Kínával, vagy maradnia kellene egy megbízható tagja egyébként a nyugati szövetségi rendszernek. Itt homlokegyenest ellenkező álláspontokat látunk, hallunk, és a magyar társadalomban nem zajlik egy nyilvános, azt is mondhatnám, hogy érvalapú vita erről, úgyhogy azt gondolom, hogy alapvetően ahhoz, hogy tudjuk, hogy mi a nemzeti érdek, ahhoz szükség van egy demokratikus minimumra. És azt gondolom, hogy ha ez a demokratikus minimum és társadalmi vita nem adott, akkor politikai vezetők Magyarországtól Azerbajdzsánon át Oroszországig, hogyha nemzeti érdekre hivatkoznak, akkor joggal mondhatjuk azt, hogy emögött nincs igazából olyan legitimáció, hogy tudhatnánk, hogy a társadalom tulajdonképpen mit kívánna külpolitikai tekintetben.
Akkor, hogyha mindezt összevetjük, amit most elmondtál, arról, hogy a külpolitika valójában azért nem szolgálja nemzeti érdeket, hiszen nem tudjuk, mi az a nemzeti érdek, akkor beszéltünk egyáltalán koherens külpolitikáról a magyar kormány részéről, vagy ez a bizonyos hintapolitika, amit mondtál, ez belpolitikai érdekeket szolgál, és nem egyértelműen azonosítható egy úgymond demokratikus államokban külpolitikának nevezett irányjal.
Igen. Azt hiszem, hogy erről beszélgettünk már az elmúlt években párszor, és szerintem egyébként a magyar kormány vagy az Orbán rezsim 2014 óta egy nagyon koherens külpolitikát visz. Ez a külpolitika a rezsim érdeknek a megvalósítására irányul, és az szolgálja, hogy minél nagyobb külpolitikai mozgástere legyen Magyarországon egy hatalomkoncentrációnak, gyakorlatilag a demokrácia leépítésének, és annak, hogy a stratégiai korrupciónak az az intézményrendszere, ami gyakorlatilag a rezsimet gazdaságilag fenntartja, ez működőképes legyen. Úgyhogy van egy koherens külpolitikája Magyarországnak, ez nem a magyar társadalom és nem a magyar nemzetnek az érdekeit szolgálja, hanem a regnáló politikai rezsimét, de ezen túlmenően azt gondolom, hogy jól azonosíthatók egyébként a karakterjegyei.
Azonosítsuk őket, illetve ha igazam van nekem, hogy ez a orbáni vagy Fidesz szempontbóli külpolitika, amiről te most beszéltél, ami megalapozná például azt, hogy lehessen a saját szemét dombon úgy csipegetni, ahogy az neki tetszik, hogy ez elbukni látszik, mondjuk abban az értelemben például, hogy nincsen Európai Uniós pénz, amit el lehetne tenni.
Igen és nem. Tehát azt gondolom, hogy valóban elbukni, vagy pontosabban nem elbukni látszik, de pontosan az a mozgástér, aminek a megteremtése egyébként a stratégiai célja volt ennek a külpolitikának, az objektív külső körülmények folytán beszűkülni látszik. És ez pedig az, hogy igazából addig lehet valamilyen szempontból manőverezni több geopolitikai hatalmi központ között, amíg ezeknek a geopolitikai hatalmi központoknak igazából egyrészt nem olyan mértékben rossz egymással a kapcsolata, hogy felvetődhetne az, hogy egyértelmű igazodást várnak el a saját szövetségeseiktől, vagy a partnereiktől, és a másrészt pedig az, hogy nem annyira fontos a hintázónak a megregulázása, hogy adott esetben mondjuk politikai költségekbe is verjék magukat azért, hogy az igazodást kikényszerítsék, és szerintem a második pontnál még nem tartunk, tehát hogy továbbra sem látjuk azt, hogy akár uniós tagállamok, akár washingtoni döntéshozók eljutnának odáig, hogy akkor adott esetben komoly nyomásgyakorlást, komoly nyomást fejtsenek ki a magyar rezsim felett, de azt egyébként látjuk, hogy szűkül a mozgástér, mert romlanak a feleknek a kapcsolatai. És nyilván Orbánnak a hosszú távú, jelen esetben itt a hosszú távút, mondjuk pár éves időtávlatban elképzelése az volt, hogy Donald Trump vissza fog vonulni abból a fajta biztonságpolitikai garancia vállaló szerepéből az Egyesült Államoknak, amit Európában játszott. Gazdasági alapon sokkal flexibilisebben jó kapcsolatokra fog törekedni Oroszországgal minimum, ha Kínával nem is, de legalább Oroszországgal, és ebben a helyzetben Orbán fenntarthatja vagy növelheti a saját mozgásterét. Látjuk azonban, hogy mivel Putyin minimális mértékben sem szállított semmit Trumpnak a elvárásai követelései tekintetében, az a fajta orosz-amerikai nyitás, amiben egyébként Trump és a republikánusok is reménykedtek, és amiben Orbán is reménykedett, ez nem történt meg, és egy olyan fordulatot látunk, hozzátéve az, hogy két hónap múlva mi lesz a jelenlegi amerikai adminisztrációnak a külpolitikai pozíciója bizonyos kérdésekben, azt nagyon nehéz előre látni, tehát olyan szintű volatilitás van január óta, amiben mondjuk nagyon nehéz tervezni, de jelenleg azt látjuk, hogy ugye Washington próbál nyomást gyakorolni egyrészt az európai szövetségeseire, de mondjuk Magyarországra és Szlovákiára is, hogy például azt a fajta orosz energiától való függőséget, amit akár hónapokkal ezelőtt is még egyáltalán nem tekintettek negatívnak, azt például adják fel. Tehát látjuk azt, hogy Washingtonból is megérkeztek azok a jelek, hogy ez a fajta több irányba játszás, amire 2014 óta gyakorlatilag Orbán épített, ez nem fenntartható, és azt gondolom, hogy ez az, ami miatt úgy gondoljuk, hogy kifulladt gyakorlatilag a magyar külpolitikai stratégia.
Az igaz, hogy nehezen megjósolható, hogy két hónap múlva mi lesz Donald Trump-al, mert azt se tudjuk, hogy egy óra múlva mit fog reagálni, de azért ez tényleg egy nagyon fontos vízválasztó, vagyis hát ez részben a kérdésem, hogy mennyire fontos vízválasztó, mert az erejétől kezdve látszott, hogy ez a húra optimizmus, hogy megválasztották Donald Trumpot, és akkor majd mi leszünk a fő szövetségesei, ez kb. 5 perc alatt dőlt meg, és hát utána is voltak már jelei, nem akart összejönni ez az Orbán Viktor Donald Trump találkozó, és egy ilyen nagyon hosszú folyamat volt, amíg eljutottunk odaig, de még júliusban is, most ez nekem nagyon tetszett ez a cím, úgyhogy kimásoltam. Indexen azt írták, Orbán Viktor terve révbeért, valósággal megőrülnek Magyarországért az amerikai konzervatívok, és hát még júliusban is itt tartottunk, de most ez egy nagyon nagy elmozdulás, nem, hogy az amerikai részről úgymond pestésen szóval beszóltak Orbánéknak.
Szerintem továbbra is van valami fajta igazság egyébként ebben az Index címben. Tehát én például a múlt hetet Washingtonban töltöttem, és hogyha nem is mondjuk az elnöki adminisztrációnak a legfelsőbb szintjén, de a kongresszusban is, és azt lehet mondani, hogy a republikánus pártnak gyakorlatilag a háttér buborékjában ideológiai alapon valóban nagy a szimpátia egyébként a magyar kormánypárt Orbán Viktor és a Fidesz iránt. És ez szerintem valóban ad nekik lehetőséget arra, hogy bizonyos dolgokat elérjenek. Ugye tegnap jött a hír, hogy például a korábbi ugye a vízum, Magyarország nincs amerikai vízumkényszer alatt, van egy speciális beutazási rendszer, amit ESTA-nak hívnak, viszont ennek az ESTA rendszernek az alkalmazhatóságát a kimenő Biden adminisztráció szigorította a magyar állampolgárokkal szemben. Itt például az Egyesült Államok most engedte Magyarországot visszatérni ahhoz az utazási rezsimhez, ami szinte az összes Európai Uniós tagállamra vonatkozik. Tehát, hogy vannak apró eredmények. Ami miatt ezt nem lehet teljes egészében átfordítani egy jól kommunikálható sikertörténetté, az pont a hintapolitika egyébként megint, és a magyar kormánynak a Kínához fűződő közeli kapcsolatai, ami nyilván szálka a legtöbb republikánus szemében, akik számára, ha létezik egy darab jól megfogható stratégiai külpolitikai célkitűzés, az a Kínával szembeni minél erőteljesebb fellépés. És ugye tudjuk, hogy az elmúlt hónapokban, főleg a nyáron volt ezzel kapcsolatban párbeszéd ugye Mike Pompeo amerikai külügyminiszter és Szijjártó Péter között, ahol a magyar külpolitikának a főképviselője szokás szerint rendkívül diplomatikusan közölte az amerikaiakkal, hogy ez egy olyan vörös vonal, amit a magyar kormány nem hajlandó átlépni, tehát hogy Magyarország nem tárgyal arról, hogy hogyan lazítaná a Pekinghez fűződő kapcsolatait, amit az amerikaiak megértettek egy ponton, meg nyilván az új adminisztrációnak az emberei is belerázódnak ebbe a munkába, és egyre tisztában látják azt, hogy a magyarok hogyan működnek. Tehát szimpátia szerintem van, csak van egy csomó zavaró tényező, és ez teszi ilyen komplexé jelenleg a magyar rezsimnek és az amerikai adminisztrációnak a viszonyát.
Ja, arra utaltál korábban, hogy oldalt kellene választania mindenkinek ebben a helyzetben, és nyilván Donald Trump azt szeretné, hogy az ő európai szövetségesei mind őt válasszák, és csak is őt. És nekem volt olyan érzésem, és ez talán egy kicsit a mozgástér, mármint hogy az Orbáni mozgástér kérdését is újra idehozza, hogy amikor Donald Trumpot megválasztották, akkor azt éreztem, hogy hát ha már az ukrajnai háború után nem lépte meg a magyar külpolitika azt a váltást, amiben visszatér azt a saját szövetségeseihez, hiszen ugye hát van mire hivatkozni, hogy miért engedjük el Oroszország kezét, ott ez nem történt meg, de azt gondoltam, hogy Donald Trump az egy esély erre, hiszen egy erősebb barátunk érkezett a színpadra, akihez lehet közeledni, és lehet távolodni cserébe a többiektől. És ez nem történik meg, és hát bennem az fölmerül, hogy azért nem történik meg, mert vörös vonal, és nem akarjuk, és gazdasági érdekek, és nem tudom, hintapolitika, vagy mert ugye ez a mozgástér, ez valamiért nem létezik mégsem.
Igen és nem. Próbálok nem túl absztrakt lenni. Amikor azt mondtam, hogy oldalt kell választani, akkor én elsősorban nem az Egyesült Államokra és Donald Trumpra gondoltam. Szerintem nem is, tehát normális körülmények között ez a kérdés fel sem merülne. Nekünk saját magunkat kell választani, ami ebben az esetben a nyugatnak az európai része, és az Európai Unió. Ahol az objektív érdekeink vannak. És ugye Magyarország azzal, hogy olyan külpolitikai lépéseket tesz, ami egyértelműen biztonságpolitikai rizikó a jelenlegi helyzetben, Ukrajna tekintetében például az Európai Uniónak a számára, ami gyengíti gyakorlatilag az európai integrációnak a tárgyalási pozícióit, gazdasági helyzetét Oroszországgal kapcsolatban, akkor ez nyilvánvaló, hogy mi az egyértelmű oldalválasztás helyett folyamatosan kikacsingatunk ebből a táborból. Donald Trump esetében, és bocsánat, ez lehet, hogy egy kicsit pongyola lesz, tehát hogy persze Trumpnak az az elvárása, hogy a saját szövetségesei mindig hozzá igazodjanak. Ez egy adott taktikai szituációban általában kivitelezhető. Egyébként, amikor az amerikai elnöknek gyakorlatilag a döntéshozatali vezér fonala a stratégiai bizonytalanság, akkor ehhez azért hosszú távon vagy stratégiailag nehéz igazodni. Ugye Trumpnak a rajongói, meg a védelmezői általában mindig kiszokták emelni, hogy tulajdonképpen ennek a stratégiai bizonytalanságnak mekkora értéke is van a nemzetközi kapcsolatokban, hiszen ez milyen mértékben teszi lehetővé, hogy hatékonyabban érvényesítse az Egyesült Államok az érdekeit az ellenfeleivel szemben. Igen, el tudom fogadni, hogy a stratégiai bizonytalanságnak van szerepe és pozitív súlya mondjuk Kínával vagy Oroszországgal szemben, stratégiai bizonytalanságra nem lehet felépíteni egy szövetségi rendszert. Tehát a saját szövetségeseiddel szemben teljesen egyértelmű stratégiai tisztaságra van szükség, hogy mi tulajdonképpen mit is akarunk együtt, mi tart össze minket, és milyen irányba megyünk, és ez azt gondolom, hogy borzasztó nagy sebet kapott az Egyesült Államoknak a percepciója a saját szövetségesei körében. És mindenki taktikai célból igyekszik hízelegni Donald Trumpnak, és személyes bókokkal halmozzák el magas szintű diplomáciai találkozókon, hogy jó hangulatban megfelelő kötelezettségvállalásokat próbáljanak belőle kicsikarni, de azt gondolom, hogy Berlintől Párizson át Londonig jelenleg mindenki úgy gondolja, hogy az Egyesült Államok nem egy megbízható szövetséges, és hogy a taktikai cél, hogy rövid távon minél tovább bent lehessen tartani az európai biztonság garantálásában, de hosszú távon az a stratégiai célunk, hogy a saját képességeink meglegyenek, mert ha az Egyesült Államoknak a belpolitikája így fog kinézni a következő években, akkor erre nem lehet európai biztonságot építeni. És azt gondolom, hogy ezért nem szabad, és nem érdemes egyébként hosszú távon jelenleg Washingtonhoz igazodni, és tudom, hogy ezek kicsit meglepő szavak egy transatlanti szervezetnek a munkatársától. Ez is mutatja, hogy az ember nyilván magánkapacitásában beszél, és nem egy intézményi álláspontot képvisel, de valóban azt gondolom, hogy ez egy olyan egyértelmű cél, ami az európai döntéshozatal előtt kell, hogy lebegjen.
Hát a magyar kormány annyira nem igazodik, hogy egy Amerika ellenes koalícióhoz csatlakozott. Most az a kérdés, hogy az egy dolog, hogy Kínával barátkozunk, az egy dolog, hogy furcsa diktátorok érkeznek ide és kvaterkáznak a kormánnyal, és mindenféle olaj és egyebekről beszélgetve kvázi úgy teszünk, mintha ez egyfajta üzleti kapcsolat lenne, de azért az, amit Szijjártó Péter csinálta, hogy azon a, hát most Parakovács Imrét kell idéznem, diktátor fesztiválon részt vett, és ott még egy képpel is mutatta, demonstrálta jelenlétét, az mennyiben ront még tovább a helyzetünkön?
Igen, nem gondolom, hogy Magyarország bármilyen Amerika ellenes kezdeményezéshez.
Nyilván nem ez volt a céljuk, de hát maga az a shanghai találkozó, annak alapvetően ez
igen,
volt a lényeg.
Szijjártó Péter részt vett egy találkozón, amin valószínűleg nem kellett volna, és igazából borzasztó nagy szerencsénk volt, hogy Robert Fico szlovák külügyminiszter úgy látszik, hogy legalábbis szimbolikusan sokkal nagyobb babérokra tör a hintapolitikában, mint a magyar kormány. Ugye ő volt az, aki az utóbbi években egyébként rendre jelen volt a május 9-i győzelemnapi moszkvai parádékon is, és ő az, aki egyedüli európai állam és kormányfőként jelen volt Shanghaiban. Úgyhogy ebből a szempontból Szlovákia hál' Istennek elvitte a nemzetközi érdeklődésnek a nagyobb részét, de valóban van valami megkapó abban, amikor egy nagy politikusi csoportnak a legvégén, ott kullog a szlovák miniszterelnök és a magyar külügyminiszter, és ennek a politikusi csoportnak az első sorában három szemét látunk, ugye Xi Jinpinget, Vladimir Putyint, és Kim Jong-un, észak-koreai diktátort, tehát azt gondolom, hogy ennek a vizualitása az tényleg valami fantasztikus élmény volt látni, hogy Kim Jong-un vezeti Szijjártó Pétert, de egyrészt nem gondolom, hogy ez bármifajta tényleg tartalmi elmozdulást jelentene egyébként a magyar külpolitikában ebbe az irányba. Viszont az biztos, hogy ez egy olyan szintű diplomáciai esemény volt, amit mindenhol jegyeztek, és azt hiszem, hogy minden egyes európai fővárosban és Washingtonban is ott van a cetlin, hogy a magyar kormány képviselői jelen voltak itt, nyilván azt a fajta bizalmatlanságot, amit azért aktívan épített a magyar kormány az elmúlt 2014-től számítva 11 éve ezekben a fővárosokban, ezt most sikerült egyébként egy újabb jelentős adag bizalmatlansággal megfejelni.
Szeretnénk majd arról beszélgetni, hogy hát esetleg 2026 áprilisa után majd milyen külpolitikai fordulat következhet be, meg milyen mozgástér van, de egy nagyon picit előtte azt próbáljuk már megmondani, hogy most milyen pozícióban van Magyarország a saját szövetségesei körében, hogyan tekintenek rá, te is mondtad azt korábban, hogy hát biztonsági problémát jelent az a politika az európai szövetségesek szemében, amit Magyarország folytat, és azért ez sokkal-sokkal több annál, mint hogy nem tudom, nem tetszik a médiatörvény, vagy egy egyetemet kiutálunk az országban.
Igen, szerintem egyébként, hogyha majd egyszer lesz egy poszt-orbáni világ, és akkor történészek objektíven igyekeznek feltárni mondjuk az Orbán rezsimnek a külpolitikáját, mint tették azt a Horthy korszak vagy a Kádár korszaknak a külpolitikájában, akkor lesz valami nagyon-nagyon ironikus abban, hogy gyakorlatilag az orbáni hintapolitikának a végét a saját illiberális szövetségesei hozták el. Mert ha nem lett volna a 2022-es invázió, akkor gyakorlatilag ennek a hintapolitikának a kondíciói feltételei továbbra is meglettek volna egyébként a regionális vagy akár a globális rendszerben is. Viszont az Ukrajnával szemben itt teljes 2022-es invázió az teljesen megváltoztatta a feltételrendszert. Ugye alapvetően a hatalmas nagy különbség, azt mondhatnánk, hogy mondjuk a budapesti rezsimnek a politikai és biztonságpolitikai gondolkodása és mindenki más között az Európai Unióban ott húzódik, hogy valamiért Orbán Viktor nem tartja biztonsági fenyegetésnek az orosz agressziót. És ez egy borzasztóan nehezen érthető álláspont mondjuk egy nyugat-európai, vagy egy balti, vagy egy kelet-közép-európai szempontból. És míg 2022 óta egyébként azt látjuk, hogy az Európai Uniónak a tagállamai meglepő hatékonysággal és meglepő egységben álltak fenn Ukrajna támogatása, Oroszország szankcionálása és a saját védelmi képességeiknek a megerősítése tekintetében. Magyarország nemhogy jó részt kimaradt, a védelmi képességek megerősítése tekintetében nem, de mondjuk a két első politikai dimenzióból, hanem aktívan akadályozta ezeket a lépéseket, és aktívan akadályozza ezeket a lépéseket egyébként mind a mai napig. És azt gondolom, hogy ebben a helyzetben nem nehéz arra a következtetésre jutni, különösen akkor, hogyha az orosz fenyegetést valóban egy égető zsigeri kérdésnek tekinted, mint mondjuk meghatározó politikai erők Varsóban, a balti fővárosokban, akár Prágában is annak tekintették. Szóval nem nehéz arra a következtetésre jutni, hogy a magyar kormány gyakorlatilag biztonságpolitikai fenyegetés, vagy egy kicsit emocionálisabban gyakorlatilag áruló. És innen azért nagyon nehéz kimozdulni, különösen akkor, hogyha azt látjuk, hogy valóban, mint te is említetted, hogy néha már nehéz a saját érdekei mentén is racionalitást találni abban, hogy miért és hogyan akadályozzuk továbbra is adott esetben például Ukrajnának az uniós csatlakozási lépéseit, hogy minimális szolidaritást nem vállalunk akkor, amikor például a lengyel-magyar barátság jegyében, amikor orosz drónok repkednek lengyel terület felett, és egy olyan egyértelmű eszkaláció történik orosz részről, ami immár nem Ukrajnához kapcsolódik, hanem EU és NATO partnereinket fenyegeti. Tehát, hogy ilyenkor nem képes megfelelően kommunikálni a magyar külügyi vezetés. Ezek mind-mind olyan kérdőjelek, amik egyrészt bizonytalanul hagynak minket abban a tekintetben, hogy akkor ezek miért is történnek ezek a dolgok. Másrészt beleragasztják a magyar külpolitikát ebbe a hintapolitikai mocsárba.
Amikor arról beszélünk, hogy kétsebességes unió, és Orbán Viktor maga is hirtelen elkezdte ezt, hogy nemrég még nagy európai politikus akart lenni, most meg tegyetek minket kívülre, akkor nem arról van ez szó, hogy tulajdonképpen már van egy kétsebességes európai unió, ahol van 26 tagállam és Magyarország, amikor ugye látjuk a tetrekészeket, ahol sikerült egy tagállamot kihagyni, meg látjuk azt, hogy mindenféle jogi megoldásokat keresnek, hogy legalább el tudják kezdeni a technikai tárgyalások részét még a hivatalos szavazás előtt Ukrajnával, hogy valójában akkor már ebbe vagyunk, nem? Csak még nem mondtuk ki ennyíltan.
Kétsebességes integráció mindig is létezett az elmúlt 21 évben, mióta a tagjai vagyunk. Az tény azonban, hogy most szándékosan maradunk ki. Tehát, hogy igazából persze nagyon sokszor úgy tűnik, mintha kihagynának minket, de azért hagynak ki minket, mert teljesen egyértelmű az a magyar álláspont, hogy mi ebben nem veszünk részt, és nem lehet ránk számítani ebben a kérdésben. Az is teljesen egyértelmű szerintem 2010-es évek eleje óta, hogy ennek a magyar kormánynak, rezsimnek nem ambíciója az, hogy az európai integrációnak a belső köréhez tartozzon, hiszen ez azt jelenteni, hogy pont az integrációs struktúrák miatt az a mozgástér és az az autonómia, ami ugye a fő célja, az nem lenne megvalósítható. Igazából arra a pontra térnék vissza, ha megengedett, pont az ukrán csatlakozási tárgyalások miatt, amit már említettünk, hogy néha ez mennyire ellentmondásos, és hogy mennyire keresnünk kell a saját logikájukat is benne. Ugye a magyar kormánynak a hivatalosan kommunikált legfőbb kritikai észrevételei Ukrajnával kapcsolatban, hogy lábbal tiporják a magyar kisebbségeknek a jogait, és hogy ez egy borzasztó korrupt állam. Ugye ennek azért nyilván van egy érdekessége a kormányzati kommunikáció nézőpontjából, ez egy borzasztó korrupt állam, akit nem lehet beengedni az Európai Unióba, mert milyen gazdasági következményei lennének. A magyar kormány annak a ugye alapoknak, fundamentals nevezett csatlakozási fejezetnek a megnyitását blokkolja, amiben olyan kérdések tartoznának, mint az igazságszolgáltatás függetlensége, közbeszerzés, korrupció ellenes küzdelem, pénzügyi ellenőrzés, demokratikus intézmények, alapvető jogok, beleértve a kisebbségi jogokat is. Tehát a magyar kormány aktívan blokkolja annak a tárgyalási fejezetnek a megnyitását, amin keresztül az Európai Uniónak az intézményei, ugye a tárgyalásokat lebonyolító Európai Bizottság adott esetben, akár mondjuk némi magyar inputtal is, de elmozdíthatná az ukrán pozíciót abba az irányba, hogy védjék egy kicsit jobban a magyar kisebbségeket, mondjuk kisebbséget Kárpátalján, vagy adott esetben a korrupció ellenes küzdelem egy kicsit hatékonyabb lehessen Ukrajnában. És azt gondolom, hogy ez az a pont, amikor valóban eljutunk, hogy hát akkor talán nem emiatt blokkoljuk, hanem van egy másik, adott esetben mondjuk orosz érdekkel összefüggő motivációja is a magyar kormánynak, de az látható, hogy nem a saját narratívájuk mentén kell a motivációt keresni.
Érkezzünk meg oda, hogy áprilisban feláll egy új kormány, más színű, most akkor tegyük fel ezt, és akkor nem kell abajgatnunk azt a kérdést, hogy Orbáni váltás az lehetséges-e egyáltalán. Milyen lehetőségei vannak az új kormánynak, meg egyáltalán hol kell elkezdeni, mert most azon túl, hogy az ember egyébként a néppárt tagja, meg kinyilvánítja azt, hogy ő egyébként Európai Uniót és az ottani országokat tekinti szövetségesének, nem vétóz meg minden létező döntést, amit meg lehet vétózni mondjuk Ukrajna pénzügyi támogatásáról, de hát azért itt az elmúlt 15 évben nyilvánvalóan vannak olyan sérelmek, amiket azért nagyon-nagyon-nagyon nehéz lesz visszacsinálni, és hát ki kéne találni egyáltalán, hogy mi is az a külpolitika, ami megvalósítható úgy, hogy a magyar társadalomnak is az egyébként rendben legyen.
Igen, egyrészt nagyon rövid válasz, nem tudjuk, hogy mi lesz. De és lesz. Szerintem ebben is maradhatunk. A másik az, hogy nyilván és szerintem ezt el kell ismerni, tehát például a székesfehérvári beszédében, mondjuk amit Magyar Péter egyfajta külpolitikai vízióként felvázolt, az egy olyan emészthető és elfogadható külpolitikai vízió volt, ami szerintem a magyar társadalom túlnyomó többségének a prioritásait is képviseli. A kihívások szerintem nem ezen a szinten jelentkeznek. Tehát ott valószínűleg lesz egy konszenzus, hogy formálisan nem fogjuk megkérdőjelezni a közös uniós politikákat, nem fogunk vétózni, és igyekszünk valahogy rendezni a kapcsolatunkat az Európai Uniós szövetségeseinkkel. A kérdés az, hogy lesz-e politikai akarat és képesség ennél tovább menni. És igazából szerintem, ami egy meghatározó kérdés, az, hogy orosz és kínai vonalon olyan meghatározó szálakat, kötelékeket építettek fel az elmúlt 11 év során, amik nem fognak eltűnni. Viszont a leépítésük az nagyon komoly politikai és diplomáciai tőkét igényelne, adott esetben nagyon kontroverz lehet belpolitikailag, pont az adott gazdasági költségek miatt, és nem biztos, hogy egyébként lesz politikai bátorság és akarat. És igazából csak két kérdést vetnék itt fel. Mondjuk ebből a szempontból a következő magyar kormány nagyon nagy segítséget kapott most az Európai Unió bíróságától, ami ugye megsemmisítette a Paks 2 korábbi Európai Bizottsági kivitelezési engedélyét, ugye a hivatalosan a verseny alapú közbeszerzésnek vagy tendernek az elmaradása miatt, de ott az a kérdés, hogy tulajdonképpen a következő kormánynak lesz-e politikai akarata arra, hogy kiszálljon-e Paks 2-ből, vagy adott esetben ugyanúgy tovább viszi ezt a már most döbbenetes lemaradásban lévő pénzügyileg, gazdaságilag, technikailag, jogilag ezersebből vérző projektet. Tehát, hogy mit fog vele kezdeni. És hogyha kiszáll, akkor hogy fogja kezelni adott esetben abból a szerződésből fakadon, amilyen szerződést nem ismerünk, de hogy abból a szerződésben, ha szabályozzák azt, hogy mondjuk milyen költségekkel jár a magyar kiszállás, akkor ez hogyan lesz fedezve. A másik, lesz-e a következő kormánynak akarata vagy szándéka arra, hogy mondjuk kiszálljon a kínaiakkal kötött belbiztonsági együttműködésből, ami ugye megengedi a kínai rendőröknek a járőrözését Magyarországon. Vagy adott esetben hogyan fog különböző kínai befektetésekhez hozzáállni a jövőben, kész lesz a belügyminisztérium mondjuk-e még kínai megfigyelő technológiákat alkalmazni, és adott esetben átértékelődik-e a Huawei-nek a szerepe és pozíciója Magyarországon. Ezért ne felejtsük el, hogy pontosan kiberbiztonsági okokra hivatkozva Huawei szinte egy darab regionális uniós tagállamnak, vagy egy darab uniós tagállamnak a távközlési rendszerében sem tölthet már be fontos szerepet. Magyarországon pedig gyakorlatilag az 5G rendszer nagy része Huawei technológiára épül. Úgyhogy azt gondolom, hogy ezek nagyon-nagyon fontos kérdések lesznek, és nem tudjuk, hogy milyen választ fog ráadni egy következő magyar kormány. Azt gondolom, hogy nagyon sok minden fog múlni azon, hogy azok az emberek, akik meghatározó pozícióban lesznek, ők adott esetben milyen szálakkal kötődnek kínai, orosz, egyéb érdekképviseleti hálózatokhoz, de ez egy nyitott kérdés, és azt gondolom, hogy nagyon-nagyon izgalmas lesz figyelni majd a magyar külpolitikának az alakulását. Ez nagyon sok lehetőség lesz egyébként arra, hogy aktívan Magyarország tényleg egy konstruktív és felelősségteljes partnerré válhasson, akár az Európai Unióban, akár a NATO-ban. Nyilván szerintem nagyon komolyan investálni kell majd egyébként az ukrán-magyar bilaterális kapcsolatoknak a rendezésére is, de ugyanakkor szerintem nagyon-nagyon sok olyan politikai tényező lesz, ami abba az irányba fog hatni, hogy az új kormány magasabb kontinuitást, vagy több kontinuitást engedjen meg ezekben a kérdésekben a fideszes külpolitikai vonallal, mint ahogy azt egyébként Magyar Péter székesfehérvári beszéde alapján gondolnánk.
Ukrajna-Magyarország kapcsolatáról beszéltél, és korábban beszélgettünk erről Németh Andrással is, aki azt mondta, hogy az a probléma, hogy ez több generációra akár érvényes sérüléseket okozott az, amit most a magyar kormány művel, hiszen itt már a lakossági szinten is vannak nagyon-nagyon komoly ellenérzések, nyilvánvalóan, hiszen mit hallanak Magyarországról, és nyilvánvalóan ez megjelenik a politikai vezetés szintjén is, hiszen ugye a belpolitika arról szól, hogy mégiscsak van egy közvélemény, amihez igazodni kell, tehát hogy hogyan állítható ez helyre szerinten?
Ez egy nagyon jó kérdés. Első körben csak azt mondom, hogy teljesen igazad van. Tehát, hogy itt az elmúlt, 2016-17-től kezdődően, de ugye akkor kezdte Magyarország hivatalosan az ukrán nyelvtörvényre és annak a kárpátaljai magyar középiskolai oktatást érintő nyelvhasználati részére hivatkozva blokkolni például a NATO Ukrajna Bizottságnak a működését, és 22 után gyakorlatilag szinte minden jelentős pénzügyi katonai segélycsomagot, amit az Európai Unió Ukrajnának nyújtott. Tehát azt hiszem, hogy tényleg generációkra sikerült a Magyarország képet sárba rántani és megsemmisíteni az ukrán társadalomban. Azt gondolom, hogy nem az kell, hogy legyen a kiinduló pontja egy új magyar külpolitikának, hogy ezt hogy lehet rendbe tenni. mert hogyha erre a hosszú távú célra fókuszálunk, tehát hogy hogyan lehet újra pozitív társadalmi képe az ukránoknak Magyarországról, akkor nagyon messzire lövünk. Tehát szerintem ott kell kezdeni, hogy mik azok a pragmatikus lépések, amit rövid távon a kormányközi kapcsolatoknak a rendezése érdekében meg lehet tenni, és ez sem lesz könnyű. Egészen egyszerűen azért, mert pont amiatt a társadalmi szellemi kútmérgezés miatt, ami Magyarországon történt Ukrajna tekintetében, az, hogy gyakorlatilag az ukránoknak az önvédőháborúja és szabadságharca, az egy kollektív társadalmi megvetésnek a tárgya és egyfajta ilyen politikai mobilizációs célokat szolgáló ellenségkép lett a magyar társadalomnak egy meghatározó részében. Emiatt a következő kormány is csak belpolitikai okokból borzasztó óvatosan nyúlhat ehhez a kérdéshez. És ha megengedetted, hogy lehet apró lépéseket tenni. Tehát például ilyen lenne az, hogy tehát nyilván nem tudom elképzelni egy Magyar Péter vezette kormánnyal, hogy azt mondja, hogy akkor magyar katonákat küld adott esetben egy békerendezésnek a garantálására. De mondjuk Magyarország beléphetne a tetrekészek koalíciójába, és ugyanúgy, mint Lengyelország és Románia, mondjuk biztosíthatna logisztikai támogatást azon csapatok számára, amit mások küldenek. Nyilván, igen, de hogy ezek ugyanúgy, tehát hogy nem vagyok benne biztos, hogy a lehetséges körébe tartoznak, pedig nagyon apró lépések lennének abban a tekintetben, hogy Magyarország egy európai konszenzushoz csatlakozzon Ukrajna tekintetében, de szerintem ezekkel az apró taktikai lépésekkel kell kezdeni.
Kicsit még a régióról a maradék 5 percben. Ugye a mostani magyar külpolitikának az egyik jellemzője az, hogy nem országokkal van jó viszonyunk, hanem politikusokkal. Tehát mi szeretjük Robert Ficót, meg szeretjük Kaczynszkit, de ha váltás van, akkor már nem is szeretjük egymást annyira. Hogy ez helyreállítható-e, hozzátéve persze, hogy nem tudjuk, hogy Ficó meddig fog elmenni, nem tudjuk, hogy egyébként mi fog történni Csehországban, meg azt se tudjuk, hogy mondjuk a lengyel elnök választás eredménye az mondjuk a lengyel belpolitikában mit fog hozni, ez most sok az 5 percre, de hogy itt nyilván az, hogy a V4 együttműködjön, meg hogy ezek a szövetségek, ezek meglegyenek, az egy új kormány külpolitikájának nyilván prioritása lesz. Magyar Péter is megmondta, hogy Lengyelországba megy majd először az új miniszterelnök.
Igen, ami szerintem egy nagyon helyes döntés volt, mondjuk a bécsi úti céllal már nem feltétlenül értek egyet az első háromban. Azt gondolom, hogy Orbán Viktor itt egyébként ráérzett valamire. És az volt, hogy igazából mindenhol Európában az elit konszenzus a meghatározó külpolitikai kérdésekben felbomlik. Tehát, hogy ez nem egy Orbáni sajátosság az, hogy politikai erőkkel és nem országokkal épít ki jó kapcsolatokat. Nem mondom, hogy ez az a modell, amit az új magyar kormánynak követnie kell, mert szerintem egy új magyar kormánynak jó kapcsolatokra kell törekedni. Egy illiberális szlovák, illiberális cseh, és 2027 után lehet, hogy újabb illiberális lengyel kormánnyal is. De szerintem...
Franciát, ne felejtsd el, az messze van.
Így van. De hogy szerintem naivitás lenne azt gondolni, hogy azért, mert Orbán nem lesz, hogy ezekkel a szereplőkkel egyébként egyszerű lesz egy konstruktív, közös érdek alapú politikát folytatni a visegrádi együttműködésen belül. Nem lesz. Tehát, hogy 2026-27-ben, hogyha az ellenzék nyer a magyar választásokon, ugyanúgy egy V2-V2 felállás lesz, csak egy Varsó-Budapest tengely fog szemben állni egy Prága-Pozsony tengellyel. És szerintem ezt érdemes egyrészt figyelembe venni, hogy a külpolitikának ez borzasztó pongyola lesz, de hogy a külpolitikának ez a belpolitizálódása, tehát hogy a pártpolitikai törésvonalaknak egyre nagyobb hatása lesz egyes országoknak a külpolitikai pozíciójára, tehát hogy ez egy új realitás, ezt figyelembe kell venni a jövő magyar külpolitikájának a kialakítása során, és azt gondolom, hogy erre lehet erőforrásként tekinteni. Ha még van egy mondatra idő, akkor az lenne, hogy lesz egy hihetetlenül jó PR narratívája a következő magyar kormánynak, és ez pedig az, hogy 16 évnyi autokratizálódás után ők visszaállították a demokráciát Magyarországon, vagy visszaállítják a demokráciát Magyarországon. Ez remélhetőleg azért ad kapcsolat teremtésre lehetőséget jó pár centrista nyugat-európai kormánnyal, akik nagyobb figyelmet fognak szentelni az új budapesti kormánynak, mint normálisan geopolitikai okokból egyébként tennék.
akkor még a maradék két percben konkrétan beszéljünk arról, hogy két hét múlva választások lesznek Csehországban, azért nagyon babisnak áll a zászló. Mit tudnak ők ketten még áprilisig, akármi is lesz az áprilisi választás eredménye, tovább rontani a helyzeten, vagy változtatni a jelenlegi helyzeten?
Én nem lennék nagyon pessimista. Egyrészt a cseh politika meglehetősen pragmatikus. Valóban egyértelműen Babisnak és az Anónak áll a zászló, de még továbbra is nagyon magas a bizonytalanoknak az aránya. Igazából a jövő cseh külpolitikájának az irányvonaláról az fog dönteni, hogy milyen koalíciós partnerei lesznek Babisnak, hogy mennyire fog vagy a szélső jobb oldal, vagy a szélső bal támogatására szorulni. Andrej Babis alapvetően egy pragmatikus és meglehetősen nyugatos politikus, köszönhetően annak is, hogy a saját üzleti befektetéseinek a nagy része Franciaországban és egyéb nyugati Európai Uniós tagállamokban van. Hogyha én azt gondolom, hogy egy picit multivektorálisabb lesz a cseh külpolitika, ugyanúgy, ahogy a szlovák is ebbe az irányba mozdult el, de nem gondolom, hogy itt lesz ideológiai és szimbolikus váldörgülőzés és válveregetés Moszkva vagy Pekingnek az irányába. És azt gondolom, hogy pont mert a legnagyobb eséllyel azért egy meglehetősen instabil és törékeny koalíciót fog vezetni, Babis figyelme és energiájának a nagy része a cseh belpolitikára fog irányulni. Úgyhogy nem gondolnám azt, hogy itt lesz most egy hihetetlen felértékelődése majd a patrióta pártcsaládnak, és Babis és Orbán vált válvetve fog újra blokkolni mindent az Európai Unión belül. Ez szerintem sem Babisnak, sem a cseh politikának nincsen benne a DNS-ében.
Nagyon szépen köszönjük Hegedűs Dánielnek, külpolitikai elemzőnek, a German Marshall Fund regionális igazgatójának, hogy itt voltál velünk.
Én köszönöm a lehetőséget.
És önöknek is köszönjük szépen a figyelmet, és hát akik végighallgatták ezt a műsort, most újra meg fogják tudni, hogy a Klubrádió túlélési gyakorlata az folyamatban van. Nagyon szépen köszönjük mindenkinek a támogatást. A klubrádió.hu-n megtalálják a részleteit annak, illetve a YouTube videó alatt is, hogy hogyan tudnak minket támogatni, hogyha ezt megteszik, akkor van rá esély, hogy a következő fél évben is hasonlóan jó beszélgetéseket hallhatnak majd itt a Klubrádióban, illetve nézhetnek a Klubrádió YouTube csatornáját. Ezzel a műsor véget ért elkészítésében Simon Erika, Studer Dániel, Nemes Dávid, Balogh Kármen és Král Kevin vettek részt. Elköszönnek a műsorvezetők.
Herskovics Eszter
és Selmeci János. Minden jót kívánunk!